A Lali azt kérte tőlem, hogy azt, amiről elkezdtem beszélni a múltkor, legutóbb, amikor itt voltam, ugye a hitről beszéltem, hogy azt folytassam tovább. És valóban én is azt éreztem, hogy kell még erről a témáról beszélni. Én teljesen tisztában vagyok azzal, hogy amit a múltkor a hittel kapcsolatban elmondtam, azok tulajdonképpen alap dolgok. Tehát olyan alapdolgok, amit lényegében minden olyan kereszténynek tudnia kellene, aki nem ma, illetve nem tegnap, vagy nem múlt hónapba tért meg, hanem mondjuk azért már egy jó pár éve hívő, és néhány megtapasztalása volt már Istennel, meg esetleg voltak kudarcok is az életébe, ahol bizonyos dolgokat át kellett értelmeznie. És én ezen a vonalon akarok ma tovább menni, és szeretnék arról beszélni, hogy kezdjem. Szóval nagyon foglalkoztat engem hosszú ideje, hogy mi az oka annak, hogy újjászületett emberek életében mégis történnek olyan rendkívüli dolgok, ami tulajdonképpen tragédia, sorscsapás. És én itt hadd mondjam el azt, hogy szerintem azért tragédia és tragédia között is olyan szempontból vannak különbségek, hogy az életünkben lehetnek olyan tragédiák, olyan sorscsapások, ami lényegében elkerülhetetlen. Tehát nem a mi hülyeségeink miatt történtek, nem azért történt, mert egy rossz döntést hoztunk, és ezért elárverezték a házunkat, stb., hanem sok minden más dolog van, amit nem értünk, amiről nem tudunk. Tudjuk azt, hogy a látható világot láthatatlan világ, és a látható tényezőket láthatatlan tényezők határozzák meg elsősorban. Bármennyire is egy materialista korszakban élünk most, ez az állítása Isten igéjének, ez ugyanúgy igaz, mint minden más állítása, és ebből nem szabad engednünk, mert igazából ez egy olyan alapvetés, egy olyan alaptényező, amit hogyha valaki nem vesz figyelembe, akkor tulajdonképpen nem fogja megérteni a megtérést, Krisztus követését, nem fogja megérteni a Szentírást, a Szentírásnak a mondani valóját, és nem fogja megérteni a saját életét sem. Hogyha megnézitek az egyház történelmet, akkor régi szenteknek az életében is, ismert meg ismeretlen szenteknek az életében is, nem mindenkinél, de történtek olyan dolgok az életükben, ami lényegében egy kívülálló számára szinte megmagyarázhatatlan. Tehát például most egy olyan példa jut eszembe, nem tudom az illetőnek a nevét, de volt egy ember talán a 19. században, és ővele sajnos az történt, hogy hajó úton voltak a felesége és a gyermekei, és indultak hazafelé már a hajóval, egy nagy hajóval, hát nem ők vezették a hajót, ők csak utasok voltak, és ezt a hajót egy tengeri szerencsétlenség érte, és ez a hajó elsüllyedt, és meghalt a feleség is, meg a gyermekek is. A feleség, istenfélő feleség volt, a gyermekek talán még kicsik voltak, és nem tudom, hogy most milyen apropóból utaztak el, kihez utaztak el, és aztán mentek haza, és a férj már várta őket, de azt a hírt kapta, hogy hát lényegében oda veszett az egész család. És a férjnek egy nagyon nehéz korszak volt ez az életébe, amiből aztán egy csodálatos ének született, nem tudom, az ének címét se tudom, az a baj, csak azt tudom, hogy akkor és azután még nagyon sokáig azt az éneket keresztények milliói énekelték. Történt egy nagyon nehéz dolog, egy sorscsapás, egy tragédia, amit nem tudom az okát. Tehát ne is kérdezzétek, nem tudom az okát, még a nevét se tudom az illetőnek. És talán az illető is, akivel ez történt, biztos vagyok benne, hogy nagyon mély pontra mehetett. Hát nagyon mély, biztos vagyok benne, hogy nagyon mély pontra süllyedhetett lelkében. A poklot is megjárta szerintem a lelke. De ezt a helyzetet felhasználta arra, hogy még jobban odaforduljon az Isten felé. És azt mondta, talán azt mondta ez az ember, hogy nem értelek, Istenem, nem értelek, de hinni akarok benned továbbra is, és hinni akarok neked. És veled akarok maradni. És ebből született egy csodálatos dal. És nagyon sok ilyen történetről lehet hallani az egyház történelmbe, hogy régi szentek átmentek igen kemény megtapasztalásokon, amikből aztán énekek születtek. Ők a megtapasztalásaikat leírták, és ebből énekek születtek. Tehát nem úgy születtek azok az énekek, mint sok mai ének, nem akarok bántani egyetlen egy ismert keresztény zeneszerzőt sem, áldja meg őket az Úr, akik futószalagra írják az énekeket, hogy a következő lemezt ki tudják adni, de nincs mögötte semmilyen megfogható, érezhető, tömény isteni jelenlét, hanem csak úgy lóg az ének a levegőbe. Én arról beszélek, amikor valaki, tudjátok, Dávid is ilyen volt. Dávidnak is a zsoltára, a legtöbb zsoltára valamilyen megtapasztalásnak a következtében született. Valamit átélt, valami bizonysága volt, ő vagy nehézsége volt, vagy elárulták őt emberek, jó és rossz dolgok egyaránt történtek vele, és ő a rossz dolgokból is tudott olyan tanulságot levonni, amit zsoltárba öntött, amiből mi ma kijelentést tudunk venni a Szent Szellem által. Értitek ezt a titkot? És mondok még egy dolgot, és aztán igét is olvasunk. Ezt a nevet viszont tudom, mert ezt nagyon belém verték a teológián annak idején. Fanny Crosby, egy vakon született hölgy volt. Ő is a 19. században élt, és talán a 20. század elején halt meg, ha jól tudom. Ő nem is jól mondom, mert nem vakon született, hanem tulajdonképpen volt egy olyan szembetegsége, amit ma rutinszerűen kezelnek egy szemcseppel. Elviszed a szemészhez, ad egy szemcseppet, azt jó napot kívánok. Ők szegények, a szülei, oda hívtak egy orvost, aki egy ilyen, nem is tudom mi volt, de nem, minden volt, csak nem orvos, egy kontár volt, és egy olyan valamit orvosság gyanánt öntött a Fanny Crosby-nak a szemébe, amitől a Fanny Crosby megvakult. És aztán ő is bekerült egy vakok intézetébe, stb. Szóval hasonló utat járt be talán, mint én, csak ő a 19. században, szerintem az kicsit nomádabb körülmények lehettek, de én azt hiszem, szerintem a Braille írás már akkor tanították. A lényeg az, hogy ma baptista gyülekezetekben, főleg inkább mondjuk még inkább a konzervatívabb baptista gyülekezetekben, minden valamire való baptista tudja, ki az a Fanny Crosby, mert nagyon híres énekszerző lett, és csodálatos énekeket írt, és már az életében egy nagyon híres, istenfélő énekszerzőnek a hírében állt ott Amerikában. Tehát egy istenfélő asszony lett, megtért, és vakon zeneszerző, énekszerző lett, és híres lett már ott Amerikában az életében. Nagyon érdekes dolog ez, és én azért hoztam fel ezeket a példákat, mert én arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy az újjászületésünk után is mindannyiunknak az életében vannak emberi tényezők, és vannak isteni tényezők. És én arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudunk Istentől segítséget kapni, hogy az emberi tényezőkből ki tudjunk jönni, és át tudjunk menni az Istennek az oldalára, hogy az isteni tényezők érvényesüljenek az életünkben. Istennek a tényei, Istennek a terve érvényesüljön az életünkben. Az első ige, amit meg fogunk nézni, itt két igét fogunk rögtön felolvasni, majd valaki segít nekem, az 1 Mózes 26-hoz lapozzatok, és az 1 Mózes 26-ból először kérem, hogy valaki olvassa fel az első 4 verset, majd utána a 12. és a 13. verset. Én úgy tudom, hogy mindenki van vetítve, ugye?
Igen. 1 Mózes
valami mikrofont. Ja?
1 Mózes 26, 1-től 4-ig. Lőn pedig éhség az országban, amaz első éhség után, amely Ábrahám idejében vala. Elméne azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához, Gérárba. Mert megjelent vala neki az Úr, és ezt mondotta vala. Ne menj alá Egyiptomba. Lakjál azon a földön, amelyet mondok te neked. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged. Mert te neked, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak. És megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei.
12-13.
És vete Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldá őt az Úr. És gyarapodék az a férfiú, és előbb-előbb megy vala a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lőn.
Amen.
Amen.
Köszi. Tehát itt Izsákról olvasunk ebben a történetben, és hogyha megnézitek az előző fejezetet, akkor az előző fejezetnek a, hát nagyjából talán a vége felé, vagy egy kicsit hamarabb azt olvassuk, hogy ő Lakhairói, vagy Lakhairói, nem tudom, hogy kell ejteni, kútjánál lakott, és hát ott volt egy terület, ahol ők laktak, és ugye a feleségével, Rebekával, és ugye a 26. fejezetben már arról olvasunk, hogy éhínség támadt azon a területen, ahol ők laktak. Tehát fellépett egy komoly nehézség, éhínség támadt. És megjelent az Úr Izsáknak, és azt mondta neki az Úr, hogy ne menj le, ugye mit mond, hogy ne menj le Egyiptomba, hanem menj el arra a földre, amit én mutatok neked. Tehát ez azt jelenti, hogy Izsákban is felvetődött az a lehetőség, hogy el kéne menni Egyiptomba. Ki volt az, akiben ez felvetődött még, és meg is csinálta? Izsáknak az apja, Ábrahámnak az életébe. Ugye ővelük ez meg is történt, hogy Sárával elmentek Egyiptomba. Abban az időszakban Egyiptom egy nagyon gazdag területnek, nagyon gazdag földrésznek, országnak számított, és tulajdonképpen mindenki Egyiptomba akart menni, aki ott a közelbe volt, akkor, amikor valamilyen éhínség, vagy valamilyen gazdasági válság ütötte fel a fejét, akkor általában az emberek rögtön azon gondolkoztak, hogy el kéne menni Egyiptomba. Mert Egyiptom akkor egy nagyon gazdag terület volt. Ugye emlékeztek rá, hogy Lót is, amikor lement Szodomába, akkor az ige, az 1 Mózes 13-ban az Isten igéje mihez hasonlította azt a részt? Az Úr kertjéhez és Egyiptom földjéhez. Tehát azt írja, hogy olyan gazdag volt az a terület, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Körülbelül ezt úgy kell érteni, mint hogyha ma azt mondanánk, mondjuk éhség vagy gazdasági válság támadna, és azt mondanánk, hogy menjünk Németországba, vagy menjünk Svédországba, menjünk valamelyik nyugati országba, vagy menjünk egy olyan távol-keleti országba, ami egy nagyon gazdag hely, vagy esetleg olyan közel-keleti országba, mondjuk Dubajba, ami szintén egy nagyon gazdag hely, vagy az Egyesült Arab Emirátusokba menjünk még valahova, vagy Kuwaitba. Tehát ilyen különböző emberi megoldások jutnának eszünkbe, és hát nem volt ez másképp Izsákéknak az életében sem, sőt Izsák apjának, Ábrahámnak az életében sem volt ez másképp. Izsákban is felvetődött az a lehetőség, hogy tán le kéne menni Egyiptomba. És megjelent neki az Úr, és elmondta rögtön az Úr, ugye ezt ugye az igéből nem tudjuk ezt, mert nincs így az igében leírva, hogy Izsák elkezdett volna a Rebekával beszélgetni, hogy menjünk le Egyiptomba, ezt onnan tudjuk, hogy ez a gondolat felvetődhetett bennük, hogy az Úr megjelent Izsáknak, és mondta neki, hogy nehogy Egyiptomba menjél, hanem menjél arra a földre, amit én mutatok neked. És ez nagyon fontos dolog, mert tulajdonképpen ilyen dolgok történnek a mi életünkben is, hogy amikor felüti a fejét egy nehézség, akkor mindig két dolog van. Van egy emberi tényező, és van egy isteni tényező. Az emberi tényező, azok, vagy emberi megoldás, inkább úgy is mondhatnám, hogy emberi megoldás, inkább használjuk ezt a szót, hogy megoldás, ne is azt mondjuk, hogy tényező, mert ez nem olyan jó szó, hanem inkább az, hogy megoldás. Tehát van egy emberi megoldás, és van egy isteni megoldás. Az emberi megoldás nagyon sok esetben nagyon kézenfekvőnek tűnik, kivéve akkor, amikor olyan rettenetes nehézségbe, próbába kerül az életünk, amikor úgy érezzük, hogy erre még emberi megoldás sincsen. De nagyon sokszor, amikor belekerülünk egy nagyon nehéz helyzetbe, akkor a következőt éljük át, hogy két lehetőségünk van. Van az emberi megoldás, van az isteni megoldás. De a probléma az, hogy az isteni megoldást sok esetben még nem tudjuk. Mert ha tudnánk, akkor jó esetben most feltételezzük, hogy normális keresztények vagyunk. Tehát ha tudjuk az isteni megoldást, akkor mi normális keresztények rögtön azt választanánk, de a legtöbb esetben nem tudjuk az isteni megoldást. Miért nem? Mert az isteni megoldás hogyan jön? Kijelentés által, értitek? Kinyilatkoztatás által. És addig, amíg nincsen neked és nekem, nincsen kijelentésünk, nincsen kinyilatkoztatásunk, addig bizony az van, hogy nem tudjuk az isteni megoldást, és elkezdünk egy emberi megoldást alkalmazni, ami nagyon kézenfekvőnek tűnik, nagyon pofon egyszerűnek tűnik, hiszen mi mást is tehetnénk ugye abban az adott helyzetben, amiben benne vagyunk. És még egy dolgot mondok, vannak esetek, amikor tulajdonképpen az az emberi megoldás, az nem is annyira emberi, hanem valóban az Istentől van, csak ráéreztünk, jól ráéreztünk. De most ne ilyen dolgokra gondoljatok, hogy elfogy a kenyér, most akkor menjek-e kenyeret venni a boltba? Mert ugye ez egy olyan emberi megoldás. Hát erre nem kell kijelentést várni, mert ez nagyon egyértelmű. De például valakinek van valamilyen munkahelyi problémája, vagy valamilyen családi problémája, vagy pénzügyi problémája. És ezek már olyan esetek, ahol már azért nagyon el kell gondolkodni, hogy mit csináljunk, mert nem élhetünk úgy, ahogy a világ, nem járhatunk a világ szerint, nem alkalmazhatjuk a világnak a megoldásait, hanem ezekben az esetekben már nekünk szükségünk van arra, hogy egy isteni útmutatást kapjunk. Pénzügyi probléma van például, és lehet, hogy egy pénzügyi helyzetben, egy nagyon komoly pénzügyi nehézségben, most én nem akarok, tehát senkit nem akarok kelemetlen helyzetbe hozni, én csak egy egyszerű hétköznapi példát mondok, ami bármelyikünkkel megtörténhet, jó? Tehát úgy mondom, hogy ez, amit most mondok, bármelyikünkkel megtörténhet. Tehát van egy pénzügyi nehézség, egy nagyon komoly pénzügyi probléma, amiben mondjuk belekerülünk. És nagyon egyszerűnek tűnik ilyenkor sokszor, mit csinál a 21. századi ember, valahonnan vegyünk fel kölcsönt. És nem mondom azt, hogy a kölcsön az egy rossz dolog, nem mondom ezt, mert annak idején mi is vettünk fel hitelt a feleségemmel, amikor az első lakásunkhoz hozzájutottunk, mert nem volt pénzünk. Tehát én nem azt mondom, hogy ez egy rossz dolog, hanem azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben azt kell megtudni mindig, hogy az, amit én most el akarok kezdeni, az Istentől van, Istennek a támogatását ebbe élvezni fogom, vagy pedig az én saját gondolatom. Értitek? Mert akkor, amikor mi felvettük a hitelünket a feleségemmel 2003-ban, mi előtte nagyon-nagyon sokat imádkoztunk. Nagyon sokat imádkoztunk, mert volt egy pici lakásod Sárbogárdon, amit meg akartunk venni, ami kettőnknek akkor nagyon jó volt, mert még fiatalok voltunk, nem volt gyermekünk, stb. És úgy gondoltuk, hogy addig, amíg mi ketten vagyunk, addig nagyon jó ez. Aztán sokáig, mondjuk nem olyan sokáig, de egy darabig még négyen is voltunk abban a lakásban, mert ugye két gyerek megszületett, de aztán tovább tudtunk lépni. De amit akarok mondani, hogy láttuk azt a lakást, és nagyon megtetszett nekünk. És nagyon-nagyon rádobbant a szívünk. De nem volt egy lyukas garasunk sem, semmink nem volt. És akkor mi a kézen fekvő, emlékeztek rá, akkor mindenki OTP hitelt, meg ilyen-olyan hiteleket vett fel, akkor még nagyon nagy divatja volt ez a, még az előző, még a Medgyessy kormány előtt lévő Orbán kormány vezette be ezeket a fix kamatozású, ami 5 évig fix kamatozású forint hitel volt, és mi mikor fölvettük, utána vezette ki az MSZP kormány ezt, utána szüntette meg. Tehát akkor boldog-boldogtalan ezt fölvette, és mi akkor mit csináltunk? Nekünk is eszünkbe jutott, hogy föl kéne venni. Igen, de megijedtünk, hogy mi lesz, hogyha valami történik, és nem fogjuk tudni visszafizetni. Tehát egy jó megoldás volt, tehát nem azt mondom, hogy ez egy istentelen megoldás volt, ez egy jó megoldás volt, csak nem tudtuk, hogy ez a mi emberi gondolatunk, vagy pedig Istennek a gondolata bennünk. Értitek? Ezért mit csináltunk? Letérdeltünk, és elkezdtünk imádkozni, és minden nap imádkoztunk. Hát nem jött hozzánk kijelentés, nem jelent meg nekünk az Úr, mint Izsáknak, de valami mégis történt bennünk, az történt, hogy egyszer csak a szívünkbe egy nyugalom, egy békesség, egy bizonyosság jött létre, hogy igen, ezt kell csinálnunk. És elmentünk a bankba, és akkor volt még egy olyan probléma, hogy nem, hogy aki három hónapja dolgozott csak egy cégnél, annak nem adtak még hitelt. 3 hónapnál többnek kellett lenni. Tehát ha legalább egy fél évet dolgoztál egy cégnél, akkor kaptál hitelt. Na most a feleségemnek 3 hónapja volt éppen akkor munkája, és nekem akkor még éppen akkor nem volt munkám. Azóta van, hála Istennek. Bementünk a bankba, és elmondtuk ezt a problémát. És azt mondta a hitel ügyintéző, hogy semmi probléma nincsen, mert a bankba, most nem mondom ki a nevét, ahol mi mai napig is ott vagyunk, mondja, hogy a bankba éppen a mai napon kaptuk meg azt a határozatot a bankvezetéstől, hogy ezt a rendelkezést eltörölték, tehát most már, aki csak 3 hónapja dolgozik egy cégnél, az is felveheti a hitelt. Értitek? És onnantól kezdve végig érzékeltük az Istennek a támogatását, hogy ez a dolog, ez az ő kezdeményezésére jött létre. Értitek ezt? De mit akarok ezzel mondani? Tehát nem az a rossz, és nagyon kérlek, hogy amit most mondok, ne értsed félre. Ha akarod, félreérted, de ne akar, ne értsed félre. Tehát nem azt mondtam, hogy kölcsönt felvenni, hitelt felvenni, az egy rossz, gonosz emberi megoldás, és ha te ezt csináltad, akkor te egy nem tudom milyen ember vagy. Én arról beszéltem, hogy minden egyes helyzetben azt kell megtudni, hogy az a megoldás, ami most jó, amúgy nem rossz megoldás, nem rossz megoldás, csak nem biztos, hogy azt kell tennem, értitek? Tehát, hogy egy adott helyzetben most ez a megoldás, hogy én hitelt akarok felvenni, Istenem, ez tőled van? Ez a te gondolatod? Ezt te sugaltad nekem, hogy te így fogsz megáldani? Vagy pedig ne ezt az utat válasszam, hanem még a nem tudom milyen utat, de majd ki fogod nekem jelenteni, és amikor, ha kijelented nekem, akkor én arra hitelre állok, és elindulok azon az úton, és azon az úton fogsz megáldani. Értitek, amit akar? Ugye értitek, hogy mit akartam mondani? Tehát én nem arról beszélek, hogy van te egy nem tudom milyen istentelen dolgot csináltál. Nem arról beszélek. Hanem arról beszélek, hogy minden egyes helyzetben azt kell megtudnod, hogy amit éppen most akarsz csinálni, sorsdöntő lépést, az a te gondolatod, vagy Isten gondolata te benned. Addig kell imádkozni, amíg valamilyen bizonyosságra nem jutsz, és ebben nagyon őszintének, és nagyon tiszta szívűnek kell lenni. Miért beszélek erről? Azért beszélek erről, mert emlékeztek rá, hogy a múlt alkalommal elmondtam, hogy a hit az mindig miből jön? Mire emlékeztek, hogy én mit mondtam nektek a múltkor? Miből jön a hit? A hallásból, de minek a hallásából? Isten igéjének, de nem csak konkrétan egy olyan ige, amit fogok és kiragadok a Bibliából, hanem minek a hallásából? A kijelentés a Krisztus beszédének a hallásából. Tehát amikor te benne vagy egy sorsdöntő helyzetbe, mint amiben én benne voltam 2003-ban, és kézen fekvő volt, hogy veszünk fel hitelt. Igen, Isten megáldott és megsegített ebbe. De az is megtörténhetett volna, hogy Isten szól, és azt mondja, hogy ne vegyél fel hitelt. Hagyjad most ezt, várj türelemmel, majd én jövök, és meg lesz neked a lakás. És itt jön a döntő kérdés, hogy amikor egy ilyen helyzetben vagy, tudsz-e hinni Istennek? El tudod-e fogadni azt, hogy nem az a megoldást kell most alkalmazni, ami kézenfekvő, hanem egy másik megoldást, amit majd Isten fog neked megmutatni a maga idejébe. Még egy példát mondok. Ugye, talán nem tudom, hogy ezt mondtam-e a múltkor, de ha nem mondtam, akkor mondom. Ugye, Ábrahám és Sára gyereket akartak. Sárának eszébe jutott a megoldás, hogy itt a Hágár, a szolgálólány, le kéne Ábrahám, drága kedves férjem, le kéne vele feküdnöd, és akkor lesz egy baba, és az a miénk lesz. Akkoriban, az akkori társadalomban ez egy legális dolog volt. Ma azt hiszem, hogy egyikünk feleségének se jutna eszébe normális esetben ilyen ötlet. Nincs is szolgáló lányunk, tehát nekem nincsen. Ez az akkori társadalomban egy teljesen legális dolog volt, hogyha úgymond a gazdának vagy az úrnak a szolgáló lánytól született gyereke, akkor tulajdonképpen az az úré volt, tehát azért úgymond a főnöké volt, vagy a tulajdonosé volt. És így tulajdonképpen Ábrahám és Sára a társadalom, az akkori társadalomnak a szokása szerint teljesen legálisan jutottak gyerekhez, akit úgy hívtak, hogy Izmael. Ez egy kézenfekvő megoldás volt. Mégsem áldotta meg Isten. Értitek ezt? Én erről beszélek, hogy a mi életünkben is történnek ilyenek, és történhetnek ilyen helyzetek, hogy ott van a kézenfekvő emberi megoldás, és van egy isteni megoldás. És a kettő nem mindig esik egybe. Van, amikor egybeesik a kettő, mert van, amikor tulajdonképpen az az emberi megoldás, az tulajdonképpen nem csupán emberi, hanem isteni. Tehát Isten adta azt a helyzetet eléd. De van, amikor fel kell ismerned, hogy az, amit te most éppen akarsz, az Isten szerint jó-e vagy sem. Nem az a lényeg, hogy jó vagy gonosz a mi mércénk szerint az, amit akarunk csinálni, hanem hogy Isten szerint jó-e vagy sem. Izsák engedelmeskedett az Úrnak, nem ment le Egyiptomba, elment Gerárhoz, ugye elment arra a földre, amit, vagy elment Gerárba, ugye azt hiszem Gerárba ment el, ha jól tudom, arra a földre, amit Isten mutatott neki, és azon a földön viszont az lett a probléma, hogy Izsákot annyira megáldotta Isten, hogy gazdagabb lett az összes ott lakónál. Jövevény volt ott Izsák, és nagyon rövid időn belül gazdagabb lett, mint az ott lévő őshonos lakosság. Miért? Mert engedelmeskedett az isteni kijelentésnek. Engedelmeskedett Isten beszédének. Engedelmeskedett annak a beszédnek, amit ő nem kiragadott a Bibliából, mert akkor még nem is volt Biblia egyébként. Tehát nem az ő pszichéjének a terméke volt ez a megoldás. Nem az volt a megoldás, hogy jó, nem... Ne, figyeljetek, ez nagyon fontos. Izsák nem azt mondta, hogy jó, nem megyek le Egyiptomba, mert ismerem apámnak a történetét, hogy lementek Egyiptomba, aztán majdnem pórújártak éppen, hogy ki tudtak onnan jönni élve. Mert ez még csak egy... Ez egy helyes következtetés, de ez a helyes következtetés még mindig csak az emberi léleknek a terméke. Értitek? Tehát én levonhatom a tanulságot abból, hogy az apám milyen rossz dolgokat cselekedett, ezért én azt nem fogom cselekedni. Nem rossz, nem rossz, jobb az egyenlet már így, de ez még mindig csak az én lelkemnek a terméke. Nem, ide isteni kijelentés kell, mert egy gyökeres fordulatra volt szükség Izsáknál, egy korszakváltásra volt szükség Izsáknál, arra volt szükség, hogy ne csak az történjen, hogy nehogy elkövesse azt a hibát, amit az apja elkövetett, hogy ne csak ennyi történjen, mert ez még csak idáig pszichológia. Te ne csináld azt, amit az apád csinált. Jó, nem csinálom. Nem tudom, hogy mi más csináljak, de akkor azt nem csinálom. Ez még csak pszichológia. Ideig a pszichológusok is eljutnak. Isten ennél gyökeresebb fordulatot akart. Isten azt akarja, azt akarta, hogy egy, ne csináld azt, amit Ábrahám csinált, hogy lement Egyiptomba. Kettő, csináld azt, amit én mondok, hogy csináld. Csináld azt, amit én mutatok neked. Tedd azt a megoldást, amit én adok neked. Tehát tulajdonképpen Ábrahámnak is valami hasonlót kellett volna tennie, csak Ábrahám ezt nem bírta kivárni. Ábrahám annyira megijedt valószínűleg, hogy nem bírta ezt a helyzetet feldolgozni, illetve kivárni, hogy ebben a nagy éhínségben mit csináljunk, ugyanis ott valószínűleg várni kellett volna, valószínűleg imádkozni kellett volna türelemmel, és közben az állatoknak, mert Ábrahámnak állatai voltak, juhai, marhái voltak, valószínűleg nem volt legelő. Ez egy nagyon nehéz helyzet. És ebben a nehéz helyzetben Ábrahámék, hogy túléljék, gyorsan hoztak egy döntést, le kell menni Egyiptomba. Én azt gondolom, hogy szerintem ezt szerintem Ábrahám elmesélte a fiának, Izsáknak. És szerintem Ábrahám elmondta Izsáknak, hogy ez nem volt jó döntés. Én biztos vagyok benne, hogy Ábrahám mindent elmesélt Izsáknak. De mégis, amikor Izsák életébe adódott ez egy hasonló nehézség, akkor látjátok, hogy Istennek meg kellett jelennie, és ki kellett igazítani a dolgot, hogy nehogy lemenj Egyiptomba, nyugi, én mutatok neked egy földet, menj oda, és én ott megáldalak. Isten csak ott fog megáldani, ahova ő visz be téged. Ahova te mész be Isten jóváhagyása nélkül, ott Isten nem fog megáldani. Azt a munkát, amit Isten nem kezdett el az életében, azt ő nem is fogja befejezni. De amit ő kezdett el az életedben, azt ő be is fogja fejezni. Még egy bizonságot hadd mondjak el nektek ezzel a hitelfelvétellel kapcsolatban, aztán olvasunk igét. Ez a hitelfelvételes sztori, ez úgy folytatódott tovább, hogy ugye nekünk a fix kamatozású, tehát a hitelünk az első 5 évben fix kamatozású volt. Igen ám, de jelezték előre nekünk az ügyintéző, hogy 5 év után ez a hitel nagyon meg fog emelkedni. És tudjátok, akkoriban a mi környezetünkben több ember volt az ismerőseink között, akinek svájci frank hitele volt, és láttuk, a szemünk előtt történt, hogy egyik a másik után ment tönkre. Volt, tudunk olyan sztorit, ahol még el is váltak. Hát nem feltétlenül emiatt, de ez is közrejátszott. Most eljött a 2008, és 2008 elején volt egy érzés, egy gondolat a mi szívünkbe, hogy valami ebbe az évbe történni fog. És ezért mi bementünk a bankba, én Robinak elmeséltem már ezt a történetet, tehát ő most újra hallja, ő neki egy pár éve elmeséltem. Bementünk a bankba, és elmondtuk a bankba 2008. január elején, hogy szeretnénk beletörleszteni, így előtörleszteni, vagy beletörleszteni, tehát hogy a havi törlesztő részleteknél sokkal többet akarunk kifizetni, sok százezer forintot így hirtelen egybe, mert van egy olyan érzésünk, hogy valamilyen gazdasági válság fog történni, persze mi ezt nem tudjuk bizonyítani, de valami fog történni, és ráadásul ugye lejár az 5 éves fix kamatozás, tehát itt nagyon bajok lesznek. Úgy röhögött ki minket az ügyintéző, hogy hát azt öröm volt nézni. Mondta, hogy semmilyen gazdasági válság nem lesz, és különben is, hogyha maguk bele akarnak törleszteni, akkor büntető kamatot kell fizetni, mondta, hogy hány százalékot. A dolog ott dőlt el, hogy mi mondtuk neki, hogy mi nem akarunk vitatkozni, lehet, hogy semmi nem fog történni, de mi akkor is bele akarunk törleszteni, büntető kamat nem érdekel minket. És így kénytelen volt, ugye a bankok nem szeretik ezt egyébként, de nem utasíthatják ezt vissza. Ezért mi beletörlesztettünk, elég sokat beletörlesztettünk ebbe, és a következő történt. Én nagyjából ebbe az időszakban álmodtam egy álmot, és az álmomban azt láttam, hogy egy hatalmas vihar volt, és a hatalmas vihar mindent elvitt, elsöpörte a házakat, a földeken a gabonát tönkrevágta, a gyümölcsöket, szőlőst, mindent elvitt, a földeket tönkrevágta, tönkrezúzta embereknek a gazdaságait. Tehát így láttam ezt a vihart, egy ilyen brutális vihar volt álmomba, egy félelmetes volt ezt átélni. Mindent elvitt a vihar, és én álmomba föltettem ezt a kérdést magamba, hogy hát mit fogunk enni ezután. És az álomban hirtelen egy váltás volt, és utána az álomban a következő pillanatban egy nagy áruházban voltam, és toltam magam előtt egy bevásárló kocsit, ami tele volt mindenféle élelmiszerrel, finomsággal, stb. És akkor álmomban hallottam egy hangot a bensőmben, a szívemben, hogy én mindig gondoskodni fogok rólatok. És akkor fölébredtem. És akkor én tudtam, hogy valamit Isten akar nekem mondani. Hát az történt, hogy azon a nyáron ugye becsődölt, ugye, azt hiszem a Lehman Brothers, vagy nem tudom mi kezdődött, és létrejött ez az ingatlan csőd, ugye először Amerikában, és ez végigfutott az egész világon. Sorra dőltek be a hitelek. Nekünk lejárt az 5 éves fix kamatozás, és a bank értesített minket, hogy az 5 év elteltével a havi törlesztő részletek emelkedése helyett, mivel mi beletörlesztettünk elég brutálisan, ezért az emelés helyett csökkentésre számíthatunk. Ami azt jelenti, hogy érdésmond a havi törlesztő részlet 40 valahány ezer forintról lecsökkent ilyen havi 15 ezer forintra. És azt mondtam a feleségemnek, ide figyelj, ha én most elveszítem a munkámat, mert ugye ő meg éppen gyeden volt, azt mondtam, hogy ezt röhögve, ezt fél lábon állva kifizetjük. Ez nem létezik, hogy ha havi 15 ezeret nem tudunk kifizetni, akkor lúzerek vagyunk. És tudjátok, hogy ez egy akkora bizonyság volt nekünk a feleségemmel, akkora brutális nagy bizonyság volt nekünk, hogy ilyen kicsi dolgokban, mert mi nem vagyunk gazdag emberek, ezek egy gazdag embernek ez semmi, ez egy kicsi dolog. Ő lehet, hogy nem is vesz fel hitelt. Vagy ilyen 100 milliós nagyságban vesz fel hitelt. De nekünk ez a kicsi dolog is egy hatalmas nagy bizonyság volt. De azért volt nagy bizonyság, mert volt nálunk egy isteni beszéd. Egy bizonyosság, értitek? És mi erre a bizonyosságra álltunk rá, és ebbe volt nekünk hitünk. Értitek? De ez nem a mi hitünk volt, ez nem a mi általunk kitalált hit volt, és ez az, amit akarok nagyon-nagyon erőteljesen súlykolni belétek, ahogy a múlt alkalommal is elmondtam. Ez nem a mi általunk kitalált hit volt. Ez nem az volt, hogy nekünk volt egy vágyunk, hogy mi annyira vágytunk egy Tesla elektromos autóra, vagy nem tudom mi, és akkor kitaláltuk, hogy mi vágyunk erre. Sőt, én kitaláltam, hogy én fogom vezetni azt az autót. És akkor a hit által erre ráállok, és megvallom, hogy én fogom vezetni az autót, és nekem Teslám lesz, és jövök ide, és villogni fogok itt, és majd a Máté Tibi barátomnak, meg a Robinak, meg a Zolinak, Tamásnak, meg a többieknek, meg Suha Lacinak mutogatom, hogy milyen jó Tesla autón van. Suha Lacit még beültetem magam mellé, és mondom neki, hogy na, bízol bennem, hogy A-ból a B-be eljutunk? Ez nem, értsétek meg, ez nem hit, ez varázslás, ez nem hit. Amikor én kitalálom, hogy nekem mire van szükségem, és arra ráállok, és elmondom, hogy azt az Isten mondta nekem, Szeretném elmondani neked, akár mennyire is tetszeni fogok neked, vagy nem fogok neked tetszeni ezután, ez nem hit, ez varázslás. Ez varázslás. A történetet, a dolgot úgy kell kezdeni, hogy neked van egy vágyad, van egy szükséged, és azt oda kell vinned az Isten elé. És meg kell kérdezned az Istent, Istenem, mi a te véleményed erről a dologról? És ahogy a múltkor is elmondtam nektek, hogy nagyon tetszik nekem az, ahogy a Jongicsó írja a negyedik dimenzióba, hogy ilyenkor tedd üresbe magad, mint ahogy az a sebességváltót is az autóba, hogy üresbe teszed az autót, hogy tedd üresbe magad. Tedd valóban tökéld el magadban azt, hogy üresbe teszem magam, és az üresbe teszem magam, az gyakorlatban azt jelenti, hogy őszintén kimerem azt mondani, hogy Istenem, bármit is mondasz, bármit, még ha olyat is mondasz, ami nekem nem tetszik, engedelmeskedni fogok neked akkor is. A Máté 1-hez lapozzunk. Hány óra van? Közben azt hadd kérdezzem meg. Hú, de megy az idő. Máté 1-hez lapozzunk. Jól elhúztam ezzel, de valószínűleg ez így volt az Isten akarata. És a Máté 1-ből mit írtunk fel? 18-tól 21-ig olvassuk.
Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyját, Máriát eljegyezték Józsefnek. Mielőtt azonban egymásé illettek volna, kiderült, hogy Mária várandós a Szent Szellemtől. Vőlegénye József igaz ember volt, és nem szívesen vonta volna őt nyilvánosan felelősségre, ezért elhatározta, hogy titokban bontja fel a jegyességet. Amikor ezt így eltervezte, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj elvenni mennyasszonyodat, Máriát, mert aki benne fogant, a Szent Szellemtől van. Fiút fog szülni, te pedig Jézusnak nevezd el, mert ő szabadítja majd meg népét annak bűneiből.
Amen. Mit látunk itt is? Van egy nagyon nehéz helyzet, mert József számára ez egy nehéz helyzet volt, és van egy kézenfekvő emberi megoldás, és van egy isteni megoldás, amit József még nem tud. Ebben a pillanatban még nem tudja, illetve most már tudja, ugye tudjuk, de most vegyük úgy a történetet, hogy még nem tudja. És mivel József egy istenfélő ember volt, egy igaz ember volt, egy jó ember volt, szerintem ő egy nagyszerű, csodálatos ember volt, mi volt az, amit József eltökélt? Azt tökélte el, hogy nem tudom, hogy most mi történt ezzel a Máriával, lehet, hogy ez szegényként valakivel bűnbe esett, nem tudom, hogy mit gondolhatott József, nem tudom, de az biztos tudta, hogy ez a gyerek nem tőle van. De mit mondott József? Én nem akarom, hogy ez a fiatal lány bajba kerüljön. Mária úgy néz ki, valószínűsítik egyébként, hogy Mária egy fiatal lány lehetett. Azt mondják sokan a Biblia kutatók is, hogy valószínűleg egy tinédzser lány volt, egy fiatal tinédzser lány volt. És figyeljetek ide, fantasztikus ez. József nem azt mondta, hogy pusztuljon, megkövezni. Itt van a törvényben, le van írva a Ószövetség, az akkori ószövetségi törvény szerint meg kellett volna kövezni, hiszen jegyben jártak, és ő már ezek szerint lefeküdt valakivel, aki ugye nem a jegyese volt. És hát ugye mit mond az ige? Mit olvasunk az 5 Mózesbe? Ha ezt úgymond a saját akaratából tette, tehát nem megerőszakolták, hanem a saját akaratából tette, akkor mit ír a törvény? Kövezzék meg őt is, meg azt is, aki ezt tette vele. Nem. József azt mondta, hogy nagyon valahogy, én szerintem ő egy, ezt figyeljetek, ez csodálatos. Ő benne az volt, hogy én nem akarom, hogy ezt a lányt bántódás érje. Ezt a dolgot titokban el kell rendezni, hogy ez a lány ez úgy jöjjön ki ebből a történetből, hogy ne legyen. Én nem akarom, hogy ez a lány meghurcolva legyen. Ez volt az emberi megoldás, de ráadásul az emberi megoldások közül is nem egy olyan megoldás volt, ami törvény szerint alkalmazni kellett volna, hogy nyilvánosan meghurcolni, hanem József jót akart ennek a lánynak. József egy igaz ember volt. És mivel igaz ember volt, ezért kormányozható ember volt. És mivel egy igaz ember volt, ezért Isten bele tudott szólni ebbe a helyzetbe, ebbe a döntésbe, és el tudott neki mondani egy isteni megoldást. El tudta neki mondani azt, hogy József, ez a gyermek, ez a Szentlélektől van. Ez a gyermek, ez a Messiás lesz. Bátran vedd magadhoz Máriát. És József erre hittel ráállt. Pedig utána menekülniük kellett Egyiptomba. Utána még viszontagságokon kellett átmenniük. Amikor Egyiptomból visszajöttek, akkor is Názáretbe kellett letelepedni, mert nagyon féltek attól, hogy valami baj érheti őket. Sok viszontagságon kellett átmenniük. De miért tudták ezt a viszontagságot, ezeket a hányattatásokat túlélni? Mert volt hitük. De honnan volt hitük? Isten kijelentéséből volt hitük, értitek? Megint ide jutunk ki, emberi megoldás vagy isteni megoldás. Ők ráálltak az isteni megoldásra. Figyeljetek ide, ha ráállsz az isteni megoldásra, vigyázz, az nem azt jelenti, hogy nem lesznek viharok, nem azt jelenti, hogy nem lesznek nehézségek, lesznek nehézségek, de van egy igéd, van egy rémád, van egy kijelentésed, van egy bizonyságod, amire rá tudsz állni, érted? Amire tudsz építkezni, amiben bele tudsz kapaszkodni a legnagyobb hányattatások kellős közepén is, érted? Ha nem megy a vállalkozásod, vagy valami nem megy a vállalkozásodban, de van igéd Istentől, tudod, hogy azt a dolgot, amit te csinálsz, azt nem te találtad ki, hanem Isten adta az inspirációt neked. Persze benned jött létre a gondolat, de tudod azt, hogy az inspirációt Isten adta. Ha ezt biztosan tudod, és nem becsapod magad, akkor nem kell félned a legnagyobb viharoktól sem. Mert valahogy át fogsz menni, valahogy túl fogod élni, győzni fogsz, érted? Vagy ha valamire azt mondja Isten, hogy engedd el, akkor el tudod engedni. Mert van rá hited, mert tudni fogod azt, hogy Isten mondta, hogy engedjem el, akkor Isten valami mást elkészített már nekem. Lukács 1-hez lapozzunk gyorsan. Lukács 1, 5-től 13-ig, és utána 18-tól 20-ig.
Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy Zakariás nevű Abija rendjéhez tartozó pap és felesége, az Áron leányai közül származó Erzsébet. Mindketten igazak voltak Isten szemében, és fedhetetlenül éltek, betartva az Úr valamennyi parancsát és rendeletét. Mégsem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten igencsak hajlott korúak voltak. Történt egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint Zakariás végezte az Isten előtti papi szolgálatot, a papság között szokásos sorshúzáson ráesett a sor, hogy bemenjen az Úr templomába és bemutassa az illatáldozatot. Eközben az illatáldozat ideje alatt az egész nép odakint imádkozott. Ekkor megjelent neki az Úr angyala. Az illatáldozati oltár jobb oldalán állva. Zakariás megrendült a látványtól, és félelem szárta meg. Az Úr angyala azonban így szólt hozzá. Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talál, és feleséged Erzsébet fiút szül majd neked, akit Jánosnak fogsz nevezni.
18-tól?
Erre Zakariás így szólt az angyalhoz. Miről fogom ezt felismerni? Hiszen én vén vagyok már, és feleségem is idős. Erre az angyal ezt válaszolta neki. Én Gábriel vagyok, aki Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy beszéljek veled, és ezt az örömhírt elmondjam neked. Ímé megnémulsz, és nem tudsz megszólalni addig a napig, amíg ezt meg nem történik. Mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében.
Amen. Amen. Na, itt nem látunk emberi megoldást. Itt két vén megöregedett embert látunk, akik még akkor az ő idejükben még olyan nem voltak még azok a gyógyszerek, amit ilyenkor reklámoznak a tévében. Semmilyen lehetőség nem volt, itt nem volt emberi megoldás. Itt azt olvassuk, hogy mind a kettő, Zakariás és Erzsébet is igaz, istenfélő emberek voltak. Fethetetlen emberek voltak. És ekkor egy nagyon érdekes dolog történik. Zakariáson van a sor, hogy a papi szolgálatot végezze. És végezte az illat áldozatot. Egy másik fordításban például úgy olvassuk az egyik fordításban, hogy füstölő áldozatot, vagy a füstölő áldozati oltárnál volt éppen, és megjelent neki ugye az angyal, az úr angyal, aki a füstölő áldozati oltártól, vagy illatáldozati oltártól jobbra állt. Tudod, mi az üzenet neked ebből, és nekem ma? Végezd a papi szolgálatot. Érted ezt? Benne vagy egy helyzetben, nincs emberi megoldás. Várjál, várakozzál Isten jelenlétébe. Végezd a papi szolgálatot. Végezd az illat áldozati oltárnál, füstölögtesd a tömjént, vagyis imádkozzál! Imádkozzál, de ne csak egy percet. Uram, áldj meg engem, Uram, áldj meg engem, Uram. Maradj ott Isten jelenlétében. Minden nap időz Isten jelenlétében. A más nem tudsz imádkozni nyelveken. Például az én személyes életemben nagyon sokat segít a nyelveken való imádkozás. Nagyon-nagyon sokat segít. Magyarul várakozunk Isten jelenlétében. Mit csinált Zakariás? A papi szolgálatát végezte. Bent kotorászott a szellemi világban, az örökké valóságban, bent kotorászott ott a mennyei javak között, végezte a papi szolgálatot, végezte az Isten felé a szolgálatát, az Isten felé végezte a szolgálatát. Te, amikor benn vagy Isten jelenlétében, és imádkozol, és olvasod a Bibliát, amikor időzöl az Isten jelenlétében, te papi szolgálatot végzel. Végzed a szolgálatodat az Isten felé. Érted? Az otthonodban, a szobádban, vagy az akárhol, most a gyülekezetben itt végezzük a szolgálatunkat az Isten felé. Nem csak én végzem a szolgálatot ebben a pillanatban ti is szolgálatban vagytok. Hiszen hallgatjátok az igét, tehát azáltal, hogy hallgatod az igét, azáltal te ott vagy Isten jelenlétében, és szolgálatban vagy. Tehát az Úr előtt te most ebben a pillanatban szolgálatban vagy. Nem én vagyok csak szolgálatban, ezt felejtsd el. Ez valahogy egy olyan gond, olyan igazság, ami nagyon nehezen megy át az emberekbe, hogy meg kéne érteniük azt, hogy azáltal, hogy én hallgatom az igét, én azáltal is abban a pillanatban szolgálatban állok. Ott állok az Isten előtt, és szolgálok. Érted? Amikor imádkozom, amikor egyedül vagyok, vagy közösségben vagyok testvérekkel, és imádkozunk, akkor abban a pillanatban mi szolgálunk az Isten felé. Végezzük a papi szolgálatot az Isten felé. És mivel Zakariás, bár emberi lehetőség nem volt, mert már nagyon öregek voltak, de végezte a papi szolgálatot az Isten felé, megnyílt egy lehetőség, hogy az örökkévalóságból bejöjjön hozzá egy angyal, és elhozza neki Istennek az üzenetét, amiről lehet, hogy Zakariás már réges-rég megfeledkezett. Szerintem ő ezt a dolgot már elengedte. Nekem az az érzésem, nem tudom bizonyítani, de nekem az az érzésem, hogy ők már olyan öregek voltak, hogy ha könyörögtek is gyermekért, nem tudom, hogy könyörögtek-e vagy sem. Én azt azért azt gondolom, hogy szerintem Ábrahám áldásába hittek. Ebben biztos vagyok. De azt gondolom, hogy Zakariás maga lepődött meg a legjobban, sőt, hát itt az igében is látjuk, maga lepődött meg a legjobban, amikor Isten azt mondta, hogy meghallgattatott a te könyörgésed. Milyen könyörgése? Lehet, hogy 80 éves volt. És lehet, hogy utoljára 50 évvel ezelőtt, vagy 55 évvel ezelőtt imádkozott még, amikor még úgy érezték a feleségével, hogy most még van lehetőség, hogy valami történjen. Lehet, hogy akkor könyörögtek utoljára, érted? És mégis azt mondja Isten, meghallgattatott a te könyörgésed. És még egy fontos dolgot hadd mondjak el nektek ezzel kapcsolatban. Megy az idő, de muszáj elmondanom. Az, hogy egy dologban, Istentől, egy adott szükséghelyzetben jön, milyen válasz jön feléd, milyen válasz jön hozzád, az attól is függ, hogy az a dolog, amit te szeretnél, az benne van-e abba az eredeti sorsba, eredeti tervbe, amit Isten elkészített a számodra már az örökkévalóságban. Továbbá, milyen szerepet játszik az a dolog az Istennek az üdv tervében? Mert a Jánosnak a születése a Zakariáséknál az egy nagyon fontos szerepet játszott Istennek az üdv tervében, hiszen keresztelő János az Jézusnak az útkészítője volt. Mondok még egy példát, Izsáknak a születése is nagyon fontos szerepet játszott Istennek az üdv tervében. Mondok még egy példát, Sámsonnak a megszületése, akármilyen is volt Sámson élete, de még az ő megszületése is nagyon fontos szerepet játszott Istennek az üdv tervében. Tehát mit akarok mondani neked? Azt akarom neked mondani, hogy kérlek téged az Úr Jézus nevében, kérlek téged, tiszta szeretettel kérlek téged, hogy fogadd el azt, hogy Isten öncélú módon nem fog csodákat tenni sosem. Sosem. Isten olyan módon tesz csodákat, hogy ő akar járatni téged egy úton. Egy olyan úton, amit ő készített el neked. És azon az úton fognak megtörténni azok a csodák, amik annak az útnak a járásához szükségesek. Haló, érted, amit mondok neked? Tehát van egy pálya, amit neked az életbe be kell futnod. Van egy terv, amit Isten elkészített. Nem tudjuk, hogy mi az a terv. Valójában én sem tudom, hogy mi az a terv, amit Isten elkészített. Nem is fogom megtudni ebben a pillanatban, mert nem is tudnám elhinni, és nem is tudnám elhordozni. Ezzel te is így vagy. Ezért mindig az történik, hogy mi nagyon sokszor a dolgokat utólag értjük meg az életünkben. Mert az történik, hogy Isten az ő tervét fokozatosan bontja ki. Részről részre, mozaikról mozaikra rakja össze Isten a dolgokat az életünkben, ahogy megy előre az életünk. Ezért mi nagyon sok esetben csak a következő lépést látjuk, vagy ha van is nagy víziónk, nagy látásunk, de nagyon sok esetben nem látjuk azt, hogy a látásnak a beteljesedéséhez hogyan fogunk odaérni. Mert nem mondja meg Isten előre az összes lépést, mert nem tudnánk elhinni. Mert Istennek minden egyes lépéséhez növekednünk kell. Ahhoz, hogy én most itt álljak, és el tudjam mondani neked ezeket az igazságokat, amiket én Istentől én is tanulok folyamatosan, és jól vagy rosszul, nem tudom, valahogy elmondom. Ahhoz nekem szellemben növekednem kellett. Érted? És ahhoz, hogy 5 év múlva majd el tudjam mondani azt, amit 5 év múlva el tudok mondani, ahhoz növekednem kell szellemben. Mert valószínűleg, amit 5 év múlva mondok el, azt ma még én se tudnám elhinni. Nem tudnám befogadni, nem tudnám értelmezni. De ti is, és én is, mindannyian ugyanígy vagyunk, hogy vannak dolgok az életünkben, amihez tulajdonképpen Isten minden egyes lépéséhez föl kell nőnünk. De maguk a lépés megtételek, az engedelmességnek a cselekedetei is újabb növekedést hoznak az életünkben. Tehát ez tulajdonképpen ez oda-vissza hat egymásra. És te ne akarj még olyan lépést megtenni, amire csak 5 év múlva leszel képes, érted? Te azt a lépést tedd meg, amit Isten ma kér tőled. Azt tedd meg, azt kell megcselekedned, amit ma látsz, amit most jelent ki neked Isten. Ez rendkívül fontos. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor nem vagyunk kormányozható emberek. És ugye föltettem a kérdést az ige hirdetésemnek az elején. Miért van az, hogy nagyon sok ember életében újjászületés után olyan rettenetes sors csapások történnek, amit most nem arról beszélek, ami úgymond önhibánkon kívül történik, tehát hogy valami történik ellenünk a szellemi világban, hanem arról beszélek, amikor rossz döntéseket hozunk, és amiatt érnek súlyos csapások minket. A legtöbb ilyen esetben azért van ez, mert nem vagyunk kormányozhatóak, nem hagyjuk Istennek, hogy kormányozzon minket. Nem állunk ott az Isten jelenlétében, és nem végzünk papi szolgálatot az Isten előtt addig, amíg végre meg nem hallunk tőle valamit. Amikor Sault és Barnabást, illetve Pált és Barnabást szolgálatba állították, az sem egy emberi döntés volt, hanem ők, azt olvassuk az apostolok cselekedetei 13. fejezetében, hogy szolgálatot végeztek az Isten előtt, szolgáltak az Úrnak. Nem tudjuk, hogy meddig szolgáltak az Úrnak. Lehet, hogy elég sokáig, lehet, hogy napokon keresztül. És egyszer csak Isten szólt, hogy ezt a két embert állítsátok a szolgálatba. Jött a réma, jött az ige, jött a kijelentés, és ebből jött a hit, és ebből fakadóan ők erre hitáltal ráálltak, és ezután megtették a hitnek a lépéseit, és tudjuk, hogy mi lett a következménye. Tulajdonképpen hatalmas ébredés lett különböző területeken, például Pál szolgálatán keresztül, de Barnabás is nagyszerű munkát végzett. Tehát amit akarok mondani, hogy azt ő kell mindig megérteni, hogy ne te találd ki a céljaidat, ne te találd ki, könyörgöm, ne te határozd el, hogy mit akarsz cselekedni. Persze elmondhatod az Istennek, hogy Uram, ezt a megoldást látom kézenfekvőnek, de mit akarsz mondani nekem te? És ehhez, hogy ezt megértsed, papi szolgálatban kell állnod Isten előtt. És akkor, amikor jön a kijelentés, abból jön létre a hit, és ebből a hitből tudsz te már cselekedni. Ebből a hitből tudsz te már lépéseket megtenni, vagy még csak az első lépés, de ez már ebből a hitből van. És még egy, ez már csak a záró mondatok. Van egy ige, amit most nem lesz idő felolvasni. Ezt nagyon kérlek benneteket, ez egy házi feladvány. Nagyon kérlek benneteket, hogy otthon olvassátok el az Ezékiel 14-et. Abból is különösen talán azt hiszem az első 10 verset, ugye Zoli? Első 10 verset. Ez az első 10 vers, ez arról szól, hogy azt mondja Isten Ezékielnek, hogy amikor elmennek bizonyos emberek a prófétákhoz, vagy a prófétához, és úgy mennek el kijelentést kérni, hogy közben ők bálványimádó emberek, és direkt ezt a kifejezést használja az ige, hogy a bálványon jár az eszük, ami bűnbe viszi őket. Tehát azon jártatják az eszüket, és az bűnbe viszi őket. Akkor ezek az emberek nem fognak kijelentést kapni, vagy ha mégis, akkor ez hamis kijelentés lesz, és még azt a prófétát is büntetni fogom, vagy bűnhődni fog, aki hagyta magát rászedni, és nem ismerte fel, hogy az az ember, aki hozzám jött, az bálványimádó, stb., és kijelentést adok neki. Hát itt a következő a probléma. Sokszor az emberek, az emberi szívek manipulálják egymást. Van egy ember, aki bálványimádó, van egy bálvány az ő szívébe, amit minden áron őrizget. Ez a bálvány, ez lehet akármi, ez bármi lehet ez a bálvány, bármi. Nem is emelek ki semmit, nehogy valaki megsértődjön rám. Ez bármi lehet. A színes televíziótól kezdve a anyám kutyájáig minden, bármi lehet, értsd meg, bármilyen vágy, ami annyira fölemész téged, hogy már nem bírsz, már úgy érzed, hogy ha azt nem kapod meg, akkor te a világ legboldogtalanabb embere leszel. Ez bálványimádás. Ez a bálvány, ez elfoglalja a szívedet, és ezen elkezd járni az eszed, a gondolatvilágod. Ez eltéríti a szívedet Istentől, és innentől kezdve már mindent, bármilyen igét kinyitsz a Bibliával, vagy bármilyen prédikációt hallasz, mindent ennek a fényébe fogod értelmezni. A szíved meg fog csalni téged, a bálványimádó szíved. Ekkor, jó, nem a te szíved, hanem annak az embernek a szíve, aki ezt csinálja. Ekkor ráadásul még Isten azt is megengedi egy idő után, hogy az ördög az ilyen embert összehozza egy hamis prófétával, aki még a hamis proféciájával ráerősít erre a dologra. Na, ebbe a megtévesztett állapotban van a kereszténységnek ma egy hatalmas része, és mivel a bálványok nem hozták meg a, úgymond az áttörést, tehát nagyon sokan nem kapták meg, amit akartak, ezért ma csalódott keresztények tömegeivel van tele az egyház, akik évtizedes frusztrációban vannak benne, mert nem kapták meg, nem tudták elérni azt, amit akartak. Miért nem tudták elérni? Mert báványimádók voltak, és elvitte őket a szívük egy hamis, gonosz, istentelen irányba. És ők erre mondták azt, hogy hit, hogy nekik van hitük, hogy van hitük, hogy megkapják. Nem, ez nem hit. Ez hamis hit, ez varázslás, ez báványimádás. Testvérek, ez ma, ez egy hatalmas nagy üzenet ma az egyházban. Én érzem a szívembe, a szellemembe. Lalival is nagyon sokszor, mikor beszélgettünk, én nagyon sokszor mondtam neki, hogy Lali, érzem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet. Érzem, hogy erről szinte hetekig lehetne prédikálni. És prédikálunk is róla, és valahogy mégsem megy át az üzenet, ez az érdekes. Valahogy nagyon sok ember utána újra ugyanazt csinálja továbbra is. Ez hogy lehet? Testvérek, mi ne legyünk ilyenek. Te se legyél ilyen, én se legyek ilyen, egyikünk se legyen ilyen, mert ez hamis hit. De tudjátok, hogy miből jön az igazi hit? Kijelentésből, isteni kijelentésből. És tudjátok, hogy amikor van egy emberi megoldás, és van egy isteni megoldás, akkor mit kell választani? Az isteni megoldást. És sokszor meg kell várni az isteni megoldást. Álljunk fel és imádkozzunk, jó? Hány óra van? Óra 10. Akkor röviden imádkozunk, és akkor ezzel zárjuk is az alkalmat, illetve még annyit mondok, hogy majd a gyűjtést akkor Tamás elmondja, vagy elmondják, hogy lesz a gyűjtés. Jó? Volt ma üzenet valakinek esetleg? Volt olyan? Kérlek benneteket, hogy emészgessétek ezt, mert igaz hitben kell járnunk. És nehogy azt hitt, hogy Isten nem akar neked semmit adni. Én most arról beszéltem, hogy amit te akarsz, az báványimádás, meg stb. Hát akkor az Isten nekem semmit nem akar adni. Nem igaz. Az Isten már mindent odaadott neked, amire neked szükséged van ahhoz, hogy az ő általa elrendelt sorsot meg tudjad élni. Csak ezt a mindent te se, én se, egyikünk se fogja egyszerre megkapni az Istentől. De Isten mindegyik őtök számára nagyszerű dolgokat készített. Higgyétek el nekem. Csak ezekhez a nagyszerű dolgokhoz igaz hit által tudunk hozzájutni. Nem emberi megoldások által, és nem hamis hit által, nem magunk kreálta hit által, hanem igaz hit által. Mennyei Atyám, az Úr Jézus nevében hálát adok neked, Uram, a mai alkalomért, a mai összejövetelért. Köszönöm, Uram, hogy szóltál hozzánk, és köszönöm, Uram, azt, hogy valóban meg kell várni azt, amikor Te adsz nekünk kijelentést, Istenünk. És valóban, ahogy Izsáknak a történetében is olvastuk, hogy nem ment le Egyiptomba, nem a kézenfekvő megoldást választotta, hanem megvárta a kijelentést, és megvárta a kijelentést József is, és köszönjük, hogy megkapta a kijelentést Zakariás is, akit, bár ezt nem említettem, nem érintettem a prédikációban, de olvastuk itt az igében, hogy meg kellett némulnia, mert annyira nem tudta elhinni a kijelentést, ami jött az angyaltól, pedig egy igaz ember volt. Uram, köszönöm neked azt, hogy ez egy óriási üzenet a mi számunkra is, hogy legyünk ott a te jelenlétedben, és végezzünk papi szolgálatot, és várjunk rád, Urunk, amíg megszólalsz, amíg szólsz hozzánk, amíg kijelentést adsz nekünk, és figyelmeztetsz minket, hogy ne legyünk báványimádó emberek, ne kreáljunk magunknak olyan célokat, olyan vágyakat, amiket te nem erősítesz meg bennünk. De Urunk, köszönjük azt, hogy nagyszerű dolgokat készítettél a számunkra. Köszönjük azt, hogy mennyei elhívásunk van, olyan mennyei elhívásunk van, aminek az értékét ebben a pillanatban nem is tudjuk felfogni, nem is tudjuk átérezni és megérteni azt, hogy micsoda gazdagságot, micsoda mennyei gazdagságot készítettél el a mi számunkra, és hogy a jelenlétedből, a te veled való közösségből mik fognak még ránk áradni, milyen áldás, milyen mennyei javak. Köszönjük neked ezeket előre, Urunk, az Úr Jézus hatalmas nevében. Amen. 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 Amen.